Ez a felvétel az energiamérlegről szól. Az energiamérleg levezetéséhez induljunk ki az első, illetve a második Maxwell egyenletből, egész pontosan az Ampere törvényből, valamint a Faraday törvényből, azoknak is a differenciális alakjából. Tehát azt írom, hogy a rotáció H egyenlő J plusz dd per dt. A második egyenlet úgy szól, hogy a rotáció E egyenlő mínusz dB per dt. A következő lépés az, hogy az első egyenletet beszorozzuk E-vel, a második egyenletet pedig mínusz H-val, és az így kapott szorzatokat összeadjuk. Tehát az első rész úgy szól, hogy ezt beszorozzuk E-vel, azt kapjuk, hogy ideírom, E-szer rotáció H. A második egyenletet ugye mínusz H-val szorozzuk, az azt kapjuk, hogy mínusz H-szor rotáció E egyenlő. Ennek a jobb oldalát E-vel szorozzuk, E-szer J, és skaláris szorzatokról van szó, plusz E-szer dd per dt, és plusz h-szor db per dt. A következő lépés az, hogy felhasználjunk egy azonosságot, méghozzá erre az oldalra, amit az analízisből lehet ismerni. Ezt nem feltétlenül ismerjük ebbe a tanulmányok ezen szakaszában, ezért megmondom, hogy ez a divergencia E kereszt H. Ez egy azonosság. Nem kell vele különösebben foglalkozni. Tehát a mínusz divergencia E kereszt H az E-szer rotáció H mínusz H-szor rotáció E. Ezt jelenti a divergencia. Használjuk ezt, mint egy azonosságot, és az egyes részleteivel ne foglalkozzunk. Akkor át tudjuk rendezni ezt az egészet úgy, hogy ezt használom első tagként, tehát ezt szeretném felírni először. Azt fogjuk kapni, hogy E-szer skaláris szorzat dd per dt plusz h-szor db per dt egyenlő, bocsánat, plusz, mert most ez a tag jön, E-szer j, plusz, mert ez most átmegy a jobb oldalra, divergencia E kereszt H. És ez egyenlő nullával. Na ezt a tagot zárójelbe teszem, mert együtt fog szerepelni, tehát az E-szer dd per dt plusz H-szor db per dt az egy egységet fog alkotni, az E-szer J lesz egy második egység, és a divergencia E kereszt H lesz egy harmadik egység. Ugyanis ezt úgy fogjuk hívni, hogy d vevé, kis vevé per dt. A vevét energiasűrűségnek nevezzük, mértékegysége joule per köbméter. De nagyon lényeges, hogy lássuk, hogy energiasűrűségről van szó, mert köbméterrel osztunk, tehát sűrűség, ez azt jelenti, és ezt kis vevével jelöljük. Tehát nem egy térfogatnak lesz ez az energiája, hanem minden egyes pontban van valami energiasűrűség, és hogyha teljes energiát akarjuk számítani, akkor ennek megfelelően ezt integrálni kell a kérdéses térfogatra. Ezt a tagot kis p-vel fogjuk jelölni, ez a teljesítmény sűrűség, mértékegysége watt per köbméter. A harmadik tag a divergencián belül az s, ez egy vektor, az s egyenlő e kereszt h-val, ezt pointing vektornak nevezzük, ezt le is írom, tehát nagybetűvel írjuk, pointing vektor, ennek a mértékegysége pedig watt per négyzetméter. A mértékegységek rendben vannak, mert még ennek a divergenciát vesszük, ami ugye hely szerinti derivált, és akkor ez is watt per köbméter lesz. Ezt pedig ugye idő szerint még deriváljuk, tehát a joule per szekundum wattot fog eredményezni. Ezt az egyenletet, amelynek ezt az alakját leírom most már, hogy dvv per dt plusz kis p plusz divergencia s egyenlő nulla, Ezt az egyenletet hívjuk energiamérlegnek. Természetesen ugyanaz, mint ez. Ez a két egyenlet ekvivalens egy rövidebb formában, illetve a térjellemzőkkel kiírva. Említettem a térfogat szerinti integrálást. Ha azt szeretném megtudni, hogy a V térfogatban mi a helyzet az energia mérleggel, akkor ennek az egyenletnek az integráját kell képezni, a térfogati integráját. Tegyük ezt meg, vagyis integrál egy V térfogatra E-szer dd per dt plusz H-szor dB per dt. Ne felejtsük, hogy mindenütt skaláris szorzat van, tehát ez egy skalár lesz. Nyugodtan lehet venni a térfogati integráját. A második tag plusz integrál egy V térfogatra E szer J, szintén skalár mennyiség dV, plusz, hogyha visszaemlékezünk arra, hogy az integrál divergencia V dV egy V térfogatra, az a térfogatot körülölelő A felületen a VDA, tehát egy felületi integrálra lehet átírni a Gauss törvény szerint, és így meg is spórolhatjuk a divergencia kiírását, mert a V térfogatot, amely például egy labda, a labdának a felülete az A, egy zárt felületet, körintegrált képezünk, oda kell az E kereszt H-t felírni, ez vektor, ne felejtsük el, mert vektorra egy szorzat van, ezért itt skaláris szorzat dA fog következni, és ez ad nullát, az a skaláris szorzat itt is látható. És próbáljuk meg értelmezni az egyes tagokat, hogy mit is kaptunk itt. Legegyszerűbb ezzel kezdeni, az E szer J-vel, majd ezt beszéljük meg, és végeredményben ezt a tagot. Az E szer J-ben, tehát az elektromos térerősség és az áramsűrűség szorzatában nézzük meg, hogy a J az micsoda, az szigma szor E plusz EB, ahol az EB a beiktatott térerősséget jelenti, idegen térerősséget jelenti, ugye az akkumulátorok tipikusan ezzel az EB-vel írhatók le. Nekem itt E-re van szükség, ezért ebből az E-t kifejezhetjük. Az E az J per szigma mínusz EB. Azt helyettesítsük ide be, és szorozzuk össze ezt az E-t, amit ide kapunk, ezzel a J-vel. Tehát az integrandust írom most csak ki, vagyis hogy az E szer J, az J négyzet, tehát ebben az E-ben lévő J-t beszorozzuk önmagával, akkor itt vigyázat, nem húztam felül vektorral, tehát ez a J, hogyha nem húzzuk felül, akkor ennek a J-nek ugye a hosszát jelenti, tehát a vektor hosszáról van itt szó, tehát annak a négyzetét nyugodtan lehet képezni, az tehát J négyzet per szigma mínusz J-szer, ez vektor EB. Na most, ha megnézzük, a J négyzet per szigma az csak is pozitív lehet, mert a J-nek a négyzetét veszük, az nyilván egy pozitív szám, a szigma vezetőképesség szintén pozitív, tehát ez mindig pozitív, és ha gondolunk arra, hogy I négyzet szer R, vagy hogyha ezt az alakot akarjuk venni, I négyzet per G, az pontosan egy hőmennyiség, ami például egy ellenálláson disszipálódik, tehát a J négyzet per szigma, ugye nyilvánvalóan, hogy V térfogatát veszünk valamely közegre, akkor megkaphatjuk annak az úgynevezett Joule hőjét. Tehát ezt Joule hőnek hívjuk. Ez mindig pozitív. A mínusz J szer EB, ez lehet negatív is, meg pozitív is. Abban az esetben nagyobb nullánál, hogyha a J-nek és az EB-nek az iránya ellentétes, tehát hogyha J szer EB az negatív, ugye skaláris szorzatban, és azt veszük negatív előjelet, akkor ez pozitív lesz. Ebben az esetben fogyasztóként működik ez az egész. Hogyha kisebb nulla, tehát a J és az EB azonos irányú, tehát a skaláris szorzatuk pozitív, vagyis negatív előjellel nézve negatív, akkor beszélünk generátorról, akkumulátorról, tehát ebben az esetben munkát fog végezni ez a tag. Tehát ez az egész együttesen nyilván lehet pozitív vagy negatív. Tehát nagyon lényeges, az első tagja a Joule hő, a második tagja pedig valamely generátornak a működését írja le, amely vagy fogyasztóként, vagy pedig ténylegesen munkát végző generátorként viselkedik. Az E kereszt H, azt az A felületre vesszük. Ez nagyon fontos komponens, különösen az antennák témakörében. Ez a pointing vektor. Érdemes megjegyezni, mértékegysége watt per négyzetméter, tehát a pointing vektor gyakorlatilag megadja a négyzetméterenkénti teljesítményt. Két egyszerű esetet hozunk példának. Az egyik a távvezeték. A távvezeték, most még csak annyit tudunk róla, hogy van két vezeték, az egyikben ebbe az irányban folyik az áram, a másikban pedig visszafele folyik az áram, és a kettő között van valamilyen feszültség. Na most, ha van valamilyen feszültség, akkor az elektromos térerősség ebbe az irányba fog mutatni a két vezeték között. Az áramból pedig a mágneses teret tudjuk kiszámolni, vagy pontosabban kvalitatíve meghatározni, jobbkész szabály értelmében. Itt ilyen irányú lesz ez a mágneses térerősség, ebben pedig ilyen irányú. Tehát gyakorlatilag itt az egész részben tőlünk elmutató mágneses térerősséget kapunk a két vezeték között. Ha vesszük az E-nek és a H-nak a kereszt szorzatát, akkor az E-t kell beforgatni a H irányába, ami ugye az asztallap síkáról befele mutat, és hogyha elvégezzük az E kereszt H-t, akkor ebbe az irányba mutató pointing vektor fogunk kapni. Ami azt jelenti, hogy a teljesítmény áramlás az a generátortól a fogyasztó fele fog mutatni. Hiszen itt található a generátor, itt erre folyik az áram, itt valami fogyasztó szokott szerepelni, itt visszafolyik az áram. Az energiaáramlás ebbe az irányba történik. A másik nagyon jó példa, amit az előbb említettem, az antenna esete. Később látni fogjuk az antennáknak a terét, hogy vagy úgy viselkednek, mint hasonlóképpen viselkednek, mint például egy fényforrás, amelytől egyre távolodva valamilyen módon csökken a fény teljesítmény, és hogyha ezt a kúpot nézzük, akkor a pointing vektor itt is ebbe az irányba mutat, tehát az antennától távolodva fog mutatni, mert az E-nek és a H-nak a kereszt szorzata ezt az irányt fogja megadni, a teljesítmény áramlás irányát fogja megadni. Tehát nagyon lényeges ez a komponens, az E-nek és a H-nak a kereszt szorzata, a pointing vektor. Végezetül térünk rá erre az első tagra, amely talán a legbonyolultabbnak tűnik ebben a felírásban. Tehát ezt ide kiírom még egyszer, hogy előttünk legyen. Tehát integrál V térfogatra E-szer dd per dt plusz H-szor dB per dt. És ezt a dv térfogatra tesszük meg. Gyakorlatilag az integrál v térfogatra a dv per dt dv. Tehát így helyes a felírás, amikor valamely térfogatban meg akarjuk határozni gyakorlatilag az elektromágneses térnek az energiáját, vagy éppen annak megváltozását. A delta V az micsoda? A delta V az az integrál T1-től T2-ig a D kis V per DT DT. Gyakorlatilag a T1 és a T2 között, hogy mennyi munka szükséges valaminek az elvégzéséhez. Ezt fejezi ki gyakorlatilag ez az integrál. Tehát T1 és T2 között ugye a dv per dt-nek, tehát az energia sűrűségnek a megváltozását fogja jelenteni. Helyettesítsük be ezt a kifejezést ide. Azt fogjuk tehát kapni, hogy integrál T1-től T2-ig, egyszerűen ugye most kis vevéről van szó, tehát az integranduszt kell behelyettesíteni, E-szer dd per dt plusz H-szor db per dt dt. És lehet látni, hogy itt a deriváltak miatt, a láncszabály értelmében azt fogjuk kapni, hogy integrál SRDD, és a T1-től T2-ig átváltozik D1 és D2 határokra, ahol D1, a D-nek az értéke a T1 időpillanatban, a D2, a D-nek az értéke a T2 időpillanatban, és ugyanígy a H-szor DB per DT DT-ből H-szor DB alakot fogunk kapni, ahol itt B1-et és B2-t írunk. Tehát gyakorlatilag ez a T1 és T2 között a szükséges munkának a térfogati sűrűsége. Tehát nagyon lényeges, hogy ez kisvevé, tehát ezt még integrálni kellene a teljes térfogatra, hogy megtudjuk a szükséges munka tényleges mennyiségét. Tehát ez pontról pontra változik, ez nagyon lényeges, hogy ez a helynek a függvénye. Maradjunk például ennél, amelyről most többször az előző videóban is megbeszéltük, hogy például ilyen alakú függvény van a H mágneses térerősség és a B mágneses indukció között. Erre ugyanez a kapcsolat lesz érvényes. Na most, ha a B1 értéke például itt található, itt meg a B2 van, akkor a B1 és a B2 között ez az integrál ezt a területet fogja jelenteni. Tehát nagyon egyszerű matematikai képlethez hozzárendelünk egy ilyen grafikus ábrázolást, és talán így könnyebb értelmezni, vagy megjegyezni. Lineáris eset. Ugye ez az általános formula, vagy az általános felírás, de a lineáris eset az rendkívül fontos, mert azt mondtuk, hogy a H és a B között, valamint az E és a D között, hogyha lineáris a kapcsolat, nevezetesen B egyenlő műször H, például, akkor a lehető legegyszerűbbek a számítások és elektrodinamikával, ezekkel szeretnénk foglalkozni. Na most itt H van az integranduszban, ezért azt mondom, hogy a H az 1 per műször B, és hogyha behelyettesítjük ezt az integrált B1-től B2-ig állapotba, de inkább csináljuk úgy, hogy integrál 0-tól B-ig, és egy adott B értékhez kaphatjuk meg akkor ezt a bizonyos integrál kifejezését. A H az 1 per műször B dB. Itt már elhagytam a vektorjelöléseket. Ez arra utal, hogy izotróp anyagról van szó, és egy egyszerű kapcsolat van, tehát a kettő mennyiség között itt a B kimaradt. Az 1 per mű az nyilván konstans, kiemelhető. A BDB-nek a primitív függvénye B négyzet per 2, és 0-tól B-ig kell ezt az integrálást végezni, akkor egyértelműen azt kapjuk, hogy B négyzet per 2 mű. Általában nem ezt az alakot használjuk, mert a B egyenlő műször H-t, hogyha behelyettesítjük ide, akkor azt fogjuk itt kapni, hogy ez mű négyzet, bocsánat, ez itt egy nyíl akar lenni, mű négyzet H négyzet per 2 mű, és akkor azt kapjuk, hogy 1/2 műször H négyzet. Általában ez az alak szokott megjelenni az összefüggésekben, a könyvekben, de ez és ez ekvivalens egymással, hogy lehetett látni, a B egyenlő műször H-t alkalmazzuk egyikben vagy a másikban. Hogyha ezt az elsőt akarjuk levezetni, akkor a D egyenlő epsilon-szor E formulát használjuk, tehát az E egyenlő 1 per epsilon-szor D. És hogyha ezt a levezetést ugyanígy végig visszük, akkor itt azt kapjuk, hogy ez 1/2 epsilon-szor E négyzet. Tehát ezt a formulát használjuk. Néha előjön ez az alak a bizonyos számításokban, néha ezzel a formulával számolunk, de ugye említettem, ez és ez egymással ekvivalens. Nyilvánvalóan itt a D négyzet per 2 epsilont fogjuk kapni eredményül. Ezt érdemes elvégezni, ezt a számítási menetet, most az időt ezzel nem húznám. Tehát ez a bizonyos összefüggés, amely most már a vevében mutatkozik meg, az 1/2 műször H négyzet plusz 1/2 epsilonszor E négyzet lineáris esetben ez lenne az energia sűrűség. Ne feledjük, hogy itt az integrál T1-től T2-ig átkerült integrál B1-B2 és D1-D2, és emiatt ez már nem dV per dt, hanem ez lineáris esetben az energia sűrűségnek a kifejezése. Tehát ez nagyon lényeges összefüggés. Általában, amiből kiindultunk, az ez. Tehát ez az általános alak, tehát ez dv per dt, ez pedig vevé lineáris esetre, és csak lineáris esetre. Hogyha nem lineáris anyagunk van, akkor ezzel az összefüggéssel kell dolgozni. Tehát említettem, hogy ez a vevé, ez energia sűrűséget jelent. Tehát, hogyha valamely térfogatnak szeretnénk kiszámolni a tényleges munkavégzését, vagy az arra fordítandó munkát, akkor azt integrálnunk kell arra a bizonyos térfogatra. Tehát ez nagyon fontos összefüggés. Ugye ennek joule per köbméter a mértékegysége, és emiatt aztán a köbméter, hogyha dv-vel itt integrálást végzünk, akkor el fog tűnni, és ténylegesen egy joule-t kapunk végeredményben. Ehhez az összefüggéshez egy kicsit szeretnék visszakanyarodni a ferromágneses hiszterézissel kapcsolatban, ugyanis hogyha elvégeznénk egy adott körre ezt a bizonyos integrálást, amit most nem szeretnék megtenni, hanem csak a lényeget kívánnám megmutatni. Van egy hiszterézis karakterisztika, amelyről már korábban beszéltünk, akkor az így kapott felület, az gyakorlatilag a hiszterézis karakterisztika által felölelt tartomány lesz. Ez a tartomány. Nagyon lényeges az, hogy ez egy veszteség. Ez hővé alakul. Tehát az a terület, amely itt található, ezzel arányos hő fog keletkezni. És azt gondolom, hogy lehet innen már érzékelni azt, hogy ez a karakterisztika minél vékonyabb, annál kevesebb hő fog termelődni, például egy villamos gépben, egy transformátorban, egy motorban, egy generátorban. Tehát minél vékonyabb ez a karakterisztika, annál kevesebb hő termelődik, és ezeket hívjuk lágymágneses anyagoknak. A lágymágneses anyagok a villamosipar szempontjából rendkívül fontosak, és ez az egyik magyarázat arra, hogy miért fontos a lágymágneses anyagok alkalmazása. A hiszterézis karakterisztikának sajnos van egy olyan tulajdonsága, bizonyos mikrofizikai okokra lehet visszavezetni, ami esetünkben nem lényeges, hogyha növeljük a frekvenciát, akkor ez a karakterisztika nagyobb alakot, nagyobb területet fog felölelni. Tehát, hogyha növeljük a frekvenciát, akkor ez a karakterisztika hízik, a termelődő hő is növekszik, tehát egyértelmű, hogy ez káros. Tehát a frekvencia növelésével ez jelentősen meg tud növekedni. Emiatt van az, hogy az anyagokat lemezeléssel látják el, mert akkor ezek a hatások csökkenthetők. Tehát a lemezelés ebből a szempontból rendkívül fontos. Az egyes lemezekben ezek a bizonyos hőt termelő örvényáramok, később látni fogunk rá egy példát, ezek az örvényáramok kisebbek lesznek, és ezt a hőtermelődést, ami a karakterisztika hízásából fakad gyakorlatilag, azzal nem kell túlságosan számolni, kisebb értéket vehet fel.